evangéliumodat. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalainak kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte. Ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok. Szomjas voltam, és ti innom adtatok. Idegen voltam, és ti befogadtatok. Ruhátlan voltam, és ti betakartatok. Beteg voltam, és ti fölkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel. Bizony, mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Azután a baljához állókhoz szól. Távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni. Szomjas voltam, és nem adtatok inni. Idegen voltam, és nem fogadtatok be. Ruhátlan voltam, és nem takartatok be. Beteg voltam, és börtönben sínylődtem, és ti nem látogattatok meg engem. Erre ők is megkérdezik, Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre. Ő pedig ezt feleli majd nekik. Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Azok akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi. Azt mondja Jézus ebben a képben, a példázatban, hogy és akkor minden nemzet összesereglik, és a minden nemzet összesereglése után pedig azt mondja majd a dicsőséges király, hogy az egyik csapat álljon ide, a másik csoport álljon oda, itt az igazak, ott pedig a nem igazak. És ahogy ez így kialakul, szinte bennünk van az első gondolatnak a folytatása az elosztás szempontjából, mert hát itt népek, nemzetek sereglettek össze, mondhatnánk azt most így, hogy de csoportok, vagy közösségek, szervezetek, intézmények jöttek oda, és azután akkor azt mondja ez a király, hogy hát ez a csoport mehet ide, az a másik szervezet oda, az az intézmény ide, ez a közösség oda, na erről szó sincsen. Hanem miközben minden nemzet odaérkezik, megjelennek ezek a csoportok, aközben, hogy ki hova kerül, az már nem ezen fog múlni, hanem hogy ki volt igaz, és ki nem. És ezt azért érdemes rögtön a bevezetőben hangsúlyozni, mert Jézus történetének az elmondásakor 2000 évvel ezelőtt a választott nép tagjai közül is nyilván nagyon sokan abban a gondolatban élték az életet, hogy mi ahhoz a néphez tartozunk, mi annak a csoportnak vagyunk a tagja, ezért aztán még ráadásul még megkaptuk az Úr törvényét, mi többé-kevésbé ezt betartjuk, tehát bizonyos szempontból mi már biztosítottuk azt, hogy nekünk az Isten országában van a helyünk, az már el is készült, úgyhogy mi ilyen értelemben is biztonságban vagyunk, a tagságunk már érvényes. És ez a történet a 2000 évvel ezelőtt élő ember gondolatához is kapcsolódik, már olyan értelemben, hogy ti azt gondoljátok, hogy azért, mert valamelyik csoportnak a tagja vagytok, az egyet jelent azzal, hogy akkor ide vagy oda? És ezért is talán szinte már az unalomig jelenik meg az, hogy mi alapján mondja Jézus, hogy ki igaz és ki nem, hogy enni és inni, és a ruha, és a látogatás, és... De hogyan emésszük azt meg, hogy miközben tényleg szeretünk ebben gondolkozni, hogy csoportok, intézmények, nemzetek, országok, szervezetek és közösségek, hogy az üdvösség szempontjából ez lehet, hogy bizonyos szempontból átgondolást fog igényelni a részünkről. Mégpedig azért, mert egyes emberként gyakorta tapasztalhatjuk meg magunkról is, hogy egyes emberként, személyként egész érzékenyek tudunk lenni, úgy meg-meg tudunk rendülni, és érezzük az indítatást az emberségre, a szolidaritásra vagy az irgalomra, és amikor a különböző csoportoknak, közösségeknek, intézményeknek, szervezeteknek a tagjaiként ugyanazokban a helyzetekben találjuk magunkat, ez nem egyszer nem segíti, hanem inkább nehezíti a helyzetünket. Attól függően, hogy az a csoport, a szervezet, intézmény vagy közösség mit gondol, mit vall ugyanarról, amiről mi egyébként egyénileg is kialkothatjuk a saját megfontolásunkat. Nem tudom, olvastátok-e ezt, egy egész friss hír, hogy az Egyesült Államokban egy nővér, nem apáca, egészségügyben dolgozó azt mondja, hogy ha van, ami megrendítő mostanság ott az intenzív osztályon, akkor az az, hogy emberek, akik már alig kapnak levegőt, arról beszélnek, hogy COVID-19 nincs, hogy ez becsapás. Hogy ki látta azt a COVID-19-et. És amikor oxigént kell kapniuk, hogy ne fulladjanak meg, még akkor is tiltakoznak, és azt mondják, ez nem az a vírus, ez egy tüdőgyulladás. Sőt, azt mondja ez a nővér, olyan is volt, aki azt mondja, nem, talán tüdőrák. És amikor lélegeztetőgépen vannak, és haldokolnak azok, akik éppen haldokolnak, hogy akkor is kitartanak amellett, hogy ők ezt a vírust nem látják. Miért akartam ezt idehozni? Azért, mert nagy valószínűséggel, aki ennyire egyértelműen ragaszkodik ehhez, hogy ez a vírus nincs, ez egy becsapás. Nagy valószínűséggel nem csak azért ragaszkodik ehhez ennyire minden realitáson túl, mert neki ez a megfontolása vagy véleménye, hanem mert egy csoportnak is a tagja. És annak a csoportnak, vagy annak a közösségnek ugyanez a véleménye. És ha annak a csoportnak, vagy közösségnek is ugyanez a véleménye, akkor az, ahogyan ő elmondja, hogy ez így van, ez nem egyszerűen csak egy csoportnorma, vagy szabály, hanem az ő önazonosságának, társas önazonosságának a része. És ezért mi mindannyian nem vagyunk könnyű helyzetben akkor, amikor az emberségünk megnyilatkozásaira hív Isten. Azért, mert nem csak azon fog múlni, hogy egészen a magunk nevében és személyesen mit, hogyan ítélünk meg, hanem azon is, hogy a társas önazonosságunk miatt nem fog nekünk könnyű lenni az, hogyha az a csoport, vagy intézmény, közösség, vagy szervezet esetleg valamit másképp gondol, mint amit az emberség diktálna, hogy mi azzal szemben cselekedjünk. Éppen azt mondják azok, akik nagyon értik az ember működését, hogy ráadásul az ember, amikor a csoport normával szemben cselekszik valamit, még akkor is, hogyha ez helyes vagy igaz, az szinte fizikai fájdalmat tud okozni számunkra. Mert az önazonosságunk az egyik legfontosabb belső emberségünket, önmagunkat megtartó tényező. Ezért az első gondolat így szól, megjelennek a csoportok, ezek a nemzetek, mondhatnánk itt szervezetek és intézmények, és az egyes embernek nem lesz mindig könnyű emberségesnek maradni. A második gondolat. Olyan megrendítő volt, ahogyan én az 50-es, 60-as évekre vonatkozóan is a diktatúrának egy szimbolikus mondatát hallottam újból és újból, nyilván történeti munkákban ez így szólt. Nem azt kérdezzük, mit tettél, hanem hogy kik a szüleid. Hát ha van mondat, ami pontosan leírja azt, amiről eddig beszéltem, és közben a csoporthoz való tartozás, ami az identitást is megerősíti, és közben néha megnehezíti az emberséget, hát ebből a mondatban minden benne van. Hogy egy csoportnak a gondolata, a csoport gondolkozás, vagy a csoport norma ezt mondja, nem azt kérdezzük, mit tettél, hanem kik voltak a szüleid. Ezért a következő gondolathoz érkezve, ebben a történetben Jézus azt mondja, hogy az igazak arról ismerszenek meg, hogy nem csak kerülik a rosszat, hanem teszik a jót. Nem csak harcolnak a rosszal, hanem teszik a jót. Hallottátok-e néhány nappal ezelőtt egy hír, hogy egy nagypapa 14 éven keresztül, hetente 2 nap, bement a csecsemőkhöz, a koraszülött osztályra, és a koraszülött csecsemőkkel és a beteg pici babákkal töltött el sok-sok időt. 14 éven keresztül, heti 2 nap. És interjúvolták ott a nővéreket, hogy mit szólnak ehhez a nagypapához. Azt mondják, mit szólunk ehhez a nagypapához? Hát azt szóljuk, hogy amikor ezeket a 2 tenyérnyi pici babákat odaadtuk neki, ezek a babák sose sírtak nála. És 14 év után kiderült, hogy ez a nagypapa beteg lett, és néhány hét múlva meghalt. És ott a kórház dolgozói beültek az autójukba, és szerveztek egy körmenetet. És a körmenetben elmentek a nagypapa háza előtt, és amikor odaértek, dudáltak, és szíveket lobogtattak, és lufbalnozták az autókat, és integettek a nagypapának. Ebben a történetben Jézus azt mondja, kik az igazak, akik jót cselekednek. És most ezt a 2 gondolatot hadd rakjam össze a csoporthoz tartozás, ami megerősíti az önazonosságunkat, és közben a felszólítás arra, hogy tegyünk jót. Ne csak kerüljük a rosszat, ne csak harcoljunk a rosszal, sőt, és elsősorban tegyük a jót. Ha ezt a 2 összetesszük, akkor egy szintén nehéz helyzet sejlik föl számunkra. És ez a nehéz helyzet az, amit egy vietnámi katonatiszt, illetve egy amerikai katonatiszt a vietnámi háborúból a következőképpen fogalmazott meg. A Vietnámba harcoló amerikai csapatok súlyos veszteségeket szenvedtek, számukra sok vagy több nagyon fontos tiszt és személy életét vesztette. A fájdalomtól, a veszteségtől, a haragtól, az indulattól, és persze a gyűlölettől, és attól, hogy ők az ellenségeink, bevonultak egy vietnámi faluba, és ott abban a vietnámi faluban lemészároltak mindenkit. A fegyveres katonák, a fegyvertelen civileket, a gyerekeket, a nőket, az időseket, mindenkit. És ebből volt egy nagy per, és ebben a nagy perben kérdezték ezt az amerikai katonatisztet, hogy hogyan voltak erre képesek, nem szólt a lelki ismerete? És erre az amerikai katonatiszt a következőt mondta, de szólt. És a lelki ismeretemben az jelent meg, hogyha most valami rosszat tennék, akkor a lelki ismeretem biztosan szólna. Hát azért van. Hát én nekem van lelki ismeretem. Hát én egy lelkiismeretes, rendes ember vagyok. Tehát ha most valami rosszat csinálnék, vagy csinálnánk éppen, akkor a lelki ismeretem biztos, hogy szólna. De nem szólt. Ezért hát folytattam. Ez hogy lehetséges? Hogy lehetséges az, hogy miközben mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az éhezőnek adjunk enni, szomjazónak inni, a ruhátlan, a börtön és a többi, ezzel általában mondhatjuk, hogy egyetértünk. De hogy lehetséges az, hogy olyan sokszor nem szól a lelki ismeretünk? Mert nem szól. És én egyetlen választ szeretnék most idehozni az eddigi gondolatmenetet követve, hogyha a lelki ismeretünk helyére egy csoport norma lép. És ha ott annak a csoportnak, intézmények, szervezetnek, közösségnek a normája, vagy akár előírása, vagy parancsa az, hogy nem kell segíteni, akkor lehet, hogy nem szól a lelki ismeret. Mégpedig azért, mert az önazonosságunk erős gyökeret eresztett abban a számunkra nagyon fontos csoportban, szervezetben vagy közösségben. Ezért mindegyikünkkel megtörténhet az, hogy miközben egyébként van lelkiismeretünk, és a lelkiismeretünk általában megmozdul, ha látunk egy beteget, egy éhezőt, egy szomjazót, egy bajba jutottat, hogy minden további nélkül lehetséges, hogy ez egyáltalán ne történjen meg velünk, és a lelkiismeretünk ne szóljon nekünk. Közben pedig föntarthatjuk az önazonosságunkat, azt, hogy mi rendes, igaz, tisztességes, érzékeny és becsületes, jó emberek vagyunk, és tulajdonképpen most helyesen jártunk el. Még egy történetem van, talán ez a legfontosabb történetem. Jó pár hónappal ezelőtt láttam egy képet, egy hatalmas, nagy darab ember, úgy emlékszem, egy kopasz, nagy darab, izmos ember, a vállán hoz egy eszméletlen kisebb embert. És a történet az, hogy valamiféle véleménynyilvánítás, tüntetés, zavargásba, erőszakos cselekménybe torkollik az utcán, és ebben a verekedésben és összeütközésben lesznek sebesültek, és többek között eszméletét veszti ott egy férfi, és ez a hatalmas, nagy darab ember oda megy, és ott a verekedés közepén ezt a picit vállára veszi, és kimenti. És fölkapta ezt a sajtó, és kérdezték ettől a nagy darab embertől, hogy miért csinálta ezt. Azt mondja, hogy láttam, hogy ott eszméletlenül fekszik, arra gondoltam, hogy hú, lehet, hogy nagy baj van, és azt, hogy a vállamra vettem, és kihoztam onnan, hát ezt gondolkozás nélkül csináltam. Hát egyszerűen valahogy ez volt a természetes. De a történet legfontosabb részét nem mondtam még el. Ez pedig az, hogy az az eszméletlen férfi, aki őt kihozott, az ellenfél csoportjához tartozott. Amikor halljuk, ahogy Jézus elmondja, éhezőnek, szomjazónak, betegnek, kitaszítottnak, idegennek, akkor ha csak úgy magunkban vagyunk, a többségünk azt mondja, hát én nyilván igaz vagyok, rendes vagyok, teszem, csinálom magamtól is, érzem, a lelkiismeret is szól. De a nehézségünk az, hogy az emberi történet, az emberi személy tud olyan lenni, hogy épp az ellenkezője történjék meg velünk, hogy a lelkiismeretünk már ne szóljon, mert valami csoport, szabály, vagy norma, vagy gondolat szinte a helyére kerül, fönn tudjuk tartani azt, hogy rendes emberek vagyunk, és nem segítünk, és nem vagyunk emberségesek, mikor annak lehetősége volna. Ezt úgy is mondhatnám, hogy több időt, figyelmet és energiát szentelünk arra, hogy azt a képet, hogy mi jók vagyunk és igazak, ezt fönntartsuk, mint arra, hogy jót tegyünk. Egy nagy kísértés az időnket és energiánkat arra szánni, hogy fönntartsuk magunk számára azt a képet, hogy jók vagyunk, ahelyett, hogy jót tennénk. És amikor ott állnak azok, akik a másik oldalra kerültek, ők nem, de ezt kérdezik a dicsőség, mindenség királyától. Mikor láttunk volna téged szomjasan, éhesen, kitaszítottan betegen, üldözötten, idegenül? Mikor? Hát gondolod, nem segítettünk volna? Hát mi nem vagyunk olyanok. És a történetnek ez tulajdonképpen a szívbe markoló zsenialitása, hogy ők maguk is ezt mondják, de mikor láttunk volna téged így? Hogy nem is látjuk azt a valakit, aki szomjazik. Hogy nem is látjuk. És ha már nem is látjuk, hogy egyszerűen már nem is látjuk. És a társadalmakban csoportok is járhatnak így. A perifériára szorul csoportokat sokszor a többség nem is látja. Azokat, akik minden nap küzdenek azért, hogy egyáltalán enni tudjanak, vagy hogy legyen fogyasztható víz, hogy a többség minden további nélkül ezeket a csoportokat nem is látja. Ezért széttárjuk a karunkat, és azt mondjuk, de hát nem láttunk titeket. Hát mi rendes, igaz, jó emberek vagyunk. Hát de hol voltatok? A záró gondolatom így szól. Az ember, aki magát jónak, igaznak, rendesnek tartja, és örül neki, hogy csoportoknak, szervezeteknek, közösségeknek, intézményeknek és országoknak a polgára és tagja, azt mondja, hát nem is láttunk titeket. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy szinte nem vettük észre azt, hogy te vagy hogy te ember vagy. Hát, ha nem veszem észre, hogy te ember vagy, mint én, miért kellett volna segítenem? A csoportokhoz való tartozásunknak lehet egy árnyéka vagy nehézsége, hogy nem csak jól esik mindabból az értékből részesülni, amit a csoport fölragyogtat, hanem az árnyéka lehet az is, hogy észre se vesszük azt, hogy vannak más csoportok, és a más csoportokban emberek, mint mi. Hogy teljesen szem elől tudjuk ezt téveszteni. Azt mondja Jézus a történet végén, ott áll a világ mindenség királya, és azt mondja, amit a legkisebbek közül eggyel tettetek, velem tettétek. Szerintetek kik a legkisebbek? A legkisebbek. És erre mondhatnánk azt, hát a legkisebbek, hát nyilván az a szegények. Vagy a kitaszítottak, vagy hát az elfelejtettek, az idős magányosak, hát ők a szegények. Ez nagy valószínűséggel nem fedi pontosan a realitást. A realitás inkább így szól, kik azok az igazán legkisebbek? Egy másik csoport szegényei. Egy másik intézmény kicsinyei. Egy másik szervezet tagjai. Mert a sajátunkékat szívesen vesszük észre. És ha elég rendesek vagyunk, segítünk is nekik. Mert olyanok, mint mi. Ezért az igazán kicsik, A szónak nagyon sokféle és árnyalt értelmében pont azért annyira kicsik és észrevétlenek, hogy nem is látjuk őket, nem is vesszük észre, sőt, talán emberszámba se vesszük őket, akik nem olyanok, mint mi. Ezért a történet végén ezt a fontos mondatot hadd hozzam ide, hogy miért adok enni vagy inni, miért látogatlak meg, miért veszlek észre, miért fogadlak be, miért adok neked egy kabátot. Nem azért, mert olyan vagy, mint én, hogy olyan ember vagy, mint én, hanem mert ember vagy, mint én, olyan nélkül. Hogy azért teszem ezt meg, mert ember vagy, mint én. És nem azért, mert olyan ember vagy, mint én. És amikor ennek a mondatnak a tartalma egyszer csak fölragyog, hogy ember vagy, mint én, abban a pillanatban, annál a világosságnál észrevesszük a legkisebbet is. A többit pedig már tudjuk csinálni. Az evangélium összefüggésében, ha arra a kérdésre szeretnénk válaszolni, miért kellett Jézusnak meghalnia? Miért ölték meg? Akkor a válasz így szólna, mert messiás volt ugyan, csak nem olyan, mint amilyennek várták. És amikor most elmondjuk az Úr imáját, akkor avval a szándékkal szeretném veletek együtt imádkozni, hogy ne az én elvárásom alapján dőljék az el, hogy emberséges vagyok-e valakivel, vagy nem. Hogy ne kelljen olyannak, ilyennek, vagy amolyannak lennie, hanem elég legyen neki egyetlen valamit fölmutatni. Ez pedig az, hogy kicsi, vagyis hogy rászorul. És hogyha ő kicsi, az már legyen elég nekünk ahhoz, hogy vizet adjunk, vagy kenyeret. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.